Beszélünk kicsit a ti saját történetekről? Tudom, hogy ebbe szemérmesek vagytok.
Nem szemérmesek vagyunk, nem a mi sztorink.
Ez a gyerekeink története, de mire vagy kíváncsi, és akkor megnézzük.
Hát talán arra, hogy milyen az örökbefogadás apa szemmel, mert valahogy ez egy olyan téma, hogy mindig az anyák nyilatkoznak róla. Nekem is már nagyon sok anyuka adott interjút, apuka kevesebbet. Tehát az apák nézőpontja az örökbefogadásban.
Ez tök jó. Na, ez tök jó.
A saját történetemet, ami az enyém, és nem a gyereké, az az egészen egyszerű. Gyereket szerettem volna, és így alakult, hogy megbeszéltük, hogy fogadjunk örökbe. Ami, hogyha egy kicsit mélyebben bele akarok menni, akkor én ezt úgy gondoltam, hogy először is nagyon féltem tőle. Fogom-e tudni szeretni? Szerintem ez mindenkiben megfogalmazódik. Aztán úgy voltam vele, hogy én imádom a kutyákat, imádom a testvéreim gyerekét, a kutya is családtag lehet otthon, minden más gyerekre tudok mosolyogni, a gyerekek általában jól kijönnek velem, hát most miért ne tudnék én is szeretni a gyereket, de azért az emberben megvan a félelem addig, amíg nem kapja meg azt az érzést. Én úgy gondolom, hogy igen, ez az én gyerekem. És addig hullámzó módon elő tud jönni, és megjelenik, és egyszer jobb, egyszer nem jó, egyszer rosszabb, de a lényege az, hogy ha bárki úgy gondolkodik, bárki kételkedik benne, nekem meggyőződésem az, hogy az örökbefogadott gyereket is lehet sajátjaként szeretni, illetve én, mivel vészerinti gyerekem is van, azt tudom mondani, hogy ugyanúgy tudom szeretni az örökbefogadott gyereket, mint a vészerinti gyereket, nekem mindegyik gyerekem saját gyerekem. És
meséld el, légy szíves, hogy érezted magad az vérszinti gyerekünk megszületésekor?
Amikor megtudtam, hogy terhes, akkor nagyon boldog voltam. Amikor megtudtam, hogy fiú lesz, hát akkor aztán a haverokkal volt buli is, és amikor megszületett, akkor én ott voltam a szülésnél, és először is rémülten néztem azt a békaformájú, lilaszínű köldögzsinórral a nyakán, és pampulaszálja a születendő gyermeket, és azt mondtam, hogy atya úristen. És akkor mondták, hogy nyugodjak meg, ki fog kerekedni, meg szép lesz, meg jó lesz, meg minden, és aznap este azt nem volt buli. És tényleg úgy lett egyébként, hogy a 3-4 naposan ágisztülhetően nézett ki, és én úgy, te jöttem, mentem és tettem a dolgom, legalábbis a legjobb tudásom szerint úgy gondolom, hogy próbáltam, amit kellett beszerezni, illetve az életünket ahhoz alakítani, hogy ugye hazajön a baba, meg hazajön a drágám, és vártam azt, hogy én apa vagyok, és nem volt. És nem volt meg az érzés.
És most már az vagy?
De majd mindjárt elmondja.
Az, hogy én először mikor éreztem magam apának, az egy nagyon érdekes szituáció volt. Én éjszaka dolgoztam, akkor még a vendéglátásban, és hajnalban hazamentem a munkából. A hajnali etetésen éppen túl voltak, és már a büfin is túl voltak, és a gyerek feküdt mellette az ágyban, és én bementem a szobába, és szervusztok, és fölé hajoltam a gyereknek, kis lámpa világított oldalt, sose felejtem el, és a gyerek meglátott, rám nézett, én meg szervusz kicsi fiam, jól aludtál. És ahogy meglátott, és én mosolyogtam rá, egyértelműen látszott rajta, hogy felismer, és rám mosolyog. Na, ebben a pillanatban öntött el engem egy ilyen tetőtől talpig érzés, amitől így kigurultak a könnyek a szememből is, és én abban a pillanatban éreztem magam először életemben apának. Az örökbefogadott gyermeknél ez nagyon-nagyon könnyen ment ehhez képest. Hazavittük a babát, és a kezembe adta, és én fogtam, és néztem, és tényleg is szép volt, és tetszett, és minden. És azt mondja, hogy na, és ahogy magamhoz húztam, és megszagoltam, azt mondtam, hogy idegen szagú. Azt add ide. Fogta, elvitte, megfürdette, visszahozta, szagold. És akármennyire furcsán hangzik, ahogy beleszagoltam a tarkójába, bennem ugyanaz az érzés ment, amikor az egyeske ugye a 4 gyerekből, a trónörökös, ő tetőtől talpig átment rajtam az érzés. De komolyan, hogy megérkeztem. Itt vagyok, ez az én fiam, és onnantól én esténként már a saját magam kis nagyszerű hangján bírtam neki dalokat énekelni, és abszolút. Én apa szemmel ezt így gondolom. Hozzá kell tenni, hogy még egy dolog nagyon fontos, és ezt a várakozóknak mondom, a kapcsolat fenntartása egy nagyon fontos szempont.
Ezt mondasz?
Az, hogy általában el szokták veszteni a fonalat azzal kapcsolatban, hogy most először is ki a hibás, ki nem a hibás, illetve mennyit kell ezzel, hogy lehet gyerekük, vagy nem.
Ja, de akkor nem értettük ezt.
És utána pedig azt, hogy azt a vonalat erősíteni, hogy majd, ha lesz, akkor lesz, de most a kapcsolattal foglalkozunk addig is.
Jó. Én azt szoktam mondani az örökbefogadóknak, hogy ugye az alapítványok elsősorban, vagy sokkal gyakrabban újszülött örökbefogadásában működnek együtt a hatóságokkal, meg az örökbefogadókkal, hogy igenis fontos, hogy megszagolja azt a babát, és fontos, hogy ne érezze magát ettől rosszul. Tehát én az érzéseket én nagyon komolyan veszem. Ha valakit kiver a ragya, vagy a víz, vagy a libabőr attól, hogy ezt a babát megfogni nagyon kellemetlen, vagy rossz, az lehet emet mondani. Én mindig kérem erre az örökbefogadókat, ha nem az ő gyerekük, ezt meg kell mondani. Nem baj, meg lesz annak a gyereknek a családja, soha nem baj egy jókor kimondott nem, lehet nemet mondani, rossz érzésem van, ez nem az a történet. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi az oka annak, hogy nem tudom elfogadni ezt a gyereket, de hogy szerintem ezek az elemi vagy ősi ösztönök nagyon meghatározóak. És a Gyula története szerintem azért érdekes nagyon, mert nem kell egyből szülőnek érezni magát az embernek.
Igen, ez egy sztereotípia, hogy akinek vérszerinti gyereke születik, ott első pillanattól azonnal egy hullámhosszon vagyunk, és minden tökéletes, hogy ez ott se így van, és az anyák se érzik, és én magam is azt éreztem, hogy egész máshogy szeretem a gyerekemet a szüléskor, meg egy évesen, meg hat évesen, meg tíz évesen. Hát a kapcsolat mélyül az együtt töltött idővel, és ezt nem nyújtja senki egy tálcán. És tulajdonképpen mindketten megdolgozunk érte.
Így van. Tehát úgy, mint egy párkapcsolat.
És lehet, hogy egy örökbefogadott gyereknek később indulunk el azon az úton, mert nem volt terhesség, vagy lehet, hogy már egy idősebb gyerek. De utána az ember megteszi mindazt, amit egy szülő megtesz, akkor előbb-utóbb szülőnek fogja magát érezni. Nem biztos, hogy azonnal.
Igen, a szándék a lényeg.
Hogy pihentek? Hogy töltöttök? Elhangzott, hogy van 4 gyereketek. Abba 2 már felnőtt, ennyit talán elárulhatunk, dolgoztuk. Igen. Az alapítványban.
Hát én járok mindenféle képzésekre azért, hogy szakmailag is azt gondolom megfelelő módon működjön az alapítvány.
Ez már a kikapcsolódás?
Hát ez jutott most eszembe, de nem. Alapvetően szeretünk utazni, de nincs rá időnk. Tehát a leghosszabb idő, amit külföldön töltöttünk, az 5 nap volt. Az elmúlt 7 évben.
Gyerekek nélkül?
Hát ezt nem. Hát ezt nem. De hogy kettesben azért elszoktunk menni, hogy este elindulunk 10 órakor pénteken, és akkor vasárnap délben hazaérünk. Tehát, hogy valami ilyesmiben gondolkodunk kettesben lenni. Nem, tényleg nehéz és fárasztó. Most úgy látom, hogy van egy-két olyan segítő az alapítvány életében, aki miatt... vagy akikre támaszkodva merek 5 napot tervezni külföldön, és gyakorlatilag mindig ügyeletben vagyunk. Tehát a Facebook telefon nincs kikapcsolva soha, és nálam csörög mindig.
És ha mondjuk ma délután telefonál Debrecenből egy anyuka, akkor mi történik?
Hát meddig vagyunk itt?
hatig, hétig.
Hát akkor hatkor elköszönök, és megyek Debrecenbe.
Akkor csak beültük a kocsiba, és mentek Debrecenbe?
Igen, okay, mert egy baba nem várhat.
És a ti gyerekeitek ez alatt?
Hát a nagy lányunk nagyon rendes gyerek, és ő nagyon-nagyon rendes, tehát ő vigyáz most a kicsikre. Tehát ő tényleg nagyon sokat köszönhetek neki, meg egyébként egy csomó mindent ő rendező, ő szociálpedagógus, és így a végzettségénél fogva alkalmas is erre. Úgyhogy nagy segítség nekünk.
Én ezt ilyen szent őrültségnek tartom, megmondom őszintén.
Szent őrültség.
Igen, amit mi csinálunk. Tehát elindulunk Gyulára egy hosszú hétvégére, amit ajándékba kapunk a családtól a születésnapunkra, egy nappal vagyunk egymás után születésnapilag, és olyan 150-200 kilométerre Budapesttől Gyula irányában jön a telefon, hogy akkor most gyerek Esztergomba. És akkor ez nálunk...
Most születik egy gyerek Esztergomban.
Igen. És akkor nálunk ez nem kérdés, hogy fék, nagy kanyar, és megyünk Esztergomba. És hogyha sikerül, akkor még aznap, vagy ha nem, akkor másnap megyünk Gyulára. Vagy ülünk az asztalnál, megvacsoráztunk éppen, telefon, és azt mondják este 8 órakor, hogy Salgó Tarján. És én ettől tartom egyébként nagyon nagy profinak a drágámat, hogy mi elindulunk este 8-kor, a baba születése előtt még ott vagyunk Tarjánban a kórházban, de érfélkor az örökbefogadni szándékozó a kezében tartja a gyereket. Aranyóra.
Ez egy kemény dolog, most a ti szempontotokból is, tehát a kiégés ez... Nagyon veszélyes minden szociális szakmába, főleg ott, ahol az ember szívvel, lélekkel beleadja magát.
Igen.
Így van, de azért erősítjük egymást.
Jó, hát azért nyilván próbál az ember mindenféle pihenési módot.
És egy-egy jól lezajlott ügy, az ad örömet? Ad sikerélményt?
Igazából annyi az ügy az utóbbi időben, hogy nem tudjuk úgy kielvezni, ugye?
Nem.
Hogy úgy hetekig felemlegetnénk, hogy és emlékszel, és akkor ott, és akármi. Viszont az országos találkozók, az próbálunk ilyen, mondjuk az utolsó nem is sikerült így, de hogy nagyon-nagyon igyekszem töltődni abból, hogy a családokat látom összességében. Tehát, hogy a gyerekeket a családjukkal látom, hogy hogyan beilleszkedtek abba a családba, ahova ők kerültek, és milyen szép család lettek ők azáltal a gyerek által.
Van egy jó pár olyan örökbefogadónk, aki törődik a lelkünkkel. És tőlünk kapunk olyan apróságokat, amiket utána, mivel ott vannak előttünk, látunk, és tudjuk kihez is melyik esethez kötni, illetve amikor így az ember körülnéz, és tudja azt, hogy ki az, aki úgy mosolyog rá, és azért. Mert hozzánk köti azt, amit ő kapott, és ezek mindenképpen olyan pozitív dolgok, amitől az ember mindenképpen töltődik. Tehát egy ilyen összejövetel, az országos találkozó az tényleg az, aztán meg pláne, ahol én látom, hogy én honnan hoztam azt a kis gesztenyét el, úgymond, ez most nagyon ilyen idézőjelben, míg, és utána hol van most, és utána eltelik egy-két év, és látom, hogy mi lesz belőle, és ez mindenképpen olyan töltődés, ami minket nagyon-nagyon, főleg Andrát nagyon elfárasztja például az országos találkozó, de a vége az mindig egy ilyen nagyon kellemes fáradtság.
Na, az a legnagyobb öröm látni a családokat.
De akkor látjátok a sikert is a munkában?
Igen, meg hát igazából ezért dolgozunk, hogy azoknak a gyerekeknek jó legyen.
Lehet kérdezni, akinek van bármilyen kérdése Andrához, Gyulához, az alapítványról, vagy bármiről, csak egy mikrofont vegyetek el, hogy halljuk.
Mi friss határozattal vagyunk most itt, illetve hát most kaptuk meg, és hogy le tudunk jelentkezni hozzátok, illetve mik a feltételek ezeknek, mi a menete, telefonon vagy személyesen megy a dolog.
A jelentkezést a honlapról letölthető nyomtatvány kitöltésével lehet megejteni. Mindenkit arra kérek, hogy sima postai úton küldje el a papírját, meg szoktuk kapni. A határozatból kérek egy fénymásolatot, az eredeti határozatra nagyon vigyázni kell, mert ez az örökbefogadás feltétele. Van egy 15 000 forintos költségtérítésünk, amit kérek befizetni. Ne küldjenek nekem a GDPR törvény miatt sem önéletrajzokat, sem fényképeket, sem pedig a környezettanulmányt. Ezt én nagyon fontosnak gondolom, mert ez magánügy. Mi civil szervezetek vagyunk. Civil szervezetnek az adatkezelése nagyon fontos, hogy biztonságban legyenek az adatok, de nem tartozik rám sem, ahogy másokra sem, hogy hány szoba van, és az hogy van berendezve. Jó? Tehát nyilván határozattal rendelkeznek, akik jönnek, jelentkeznek, és egy beszélgetésen kiderül úgy is, hogy minden rendben van, hiszen nem is kaptak volna engedélyt. Én nem szerettem ezeket elkérni. Jó, ez mindenféle visszaélésre, meg miért turkáljam én? Tehát én is ember vagyok, prekoncepciókat szülök, most mit akart, miért küldte el? Tehát nem. Sokkal jobb, ha nincs. Jó, tehát, hogy jelentkezési lap értelemszerűen kitöltve, adatvédelmi nyilatkozat, hogy hozzájárul az adatkezeléshez, illetve a határozatból kérek másodot. Ha valami nem világos, vagy nem érthető, akkor mindenféleképpen úgy is telefonál kolléganő, és akkor mondja, hogy mit kell még küldeni.
Azt szeretném megkérdezni, hogy önökhöz a védőnő szolgálaton keresztül jutnak el a kismamák? Mindig vannak gyerekek, akik az állami gyermekvédelembe kerülnek, és nem alapítványon keresztül.
Persze, hogy vannak. Nagyon sok anyuka nem is tud arról, hogy ő nyíltan nyilatkozhatna a gyermekéről. Sok védőnő sem tud erről. Én bárkivel dolgozom együtt, legyen ez egy iskolai szocmunkás, egy osztályfőnök, legyen ez egy öregek otthonában a gondnok, bárki. Tehát a jelzőrendszerből bárki szólhat. Szólhat egy orvos, szólhat védőnő, tényleg bárki. Gyermekjóléti szolgálatokból szoktak szólni. Gyermekjólétikkel dolgozom együtt elsősorban. Ahol az anyákat ismerik, és akkor kérnek segítséget.
Van olyan, hogy az anya maga hívja az alapítványt?
Nagyon sok esetben van, igen. Sőt, az is gyakori a fészeknél, ami szerintem azért egyedülálló, vagy nem tudom a többieknél, hogy mi van, de hogy én ennek nagyon örülök, hogy egy régebben örökbeadó anya patronál valakit az ismerősi köréből arra, hogyha nem tudja hazavinni a gyerekét, akkor rajtunk keresztül keressünk meg egy családot.
Ebből egyre több van az utóbbi időben, és ezért én nagyon büszke vagyok rá külön.
Az azt gondolom, hogy akkor számára nem volt egy elfogadhatatlan helyzet. Ha ő azt tudta mondani a ismerősnek, barátnőnek, hogy én is így jártam, és ők segítettek.
És mi jó, akinek ilyen helyzetben van egy olyan támasza, aki átment hasonlóan, mert ez igen. Egy annyira, egy tabu, hogy például az emberek nagy része, hogy örökbefogadót ismer, de nem nagyon ismerünk, aki örökbeadta a gyerekét.
Hát én az elég sokat.
Hát te igen, de egy átlag ember nem, mert ez egy titok. Általában nem kötik a világ orrára az illetők.
Hát meg nem erről beszélgetnek, igen.
Én azért még egy dolgot elmondanék ezzel kapcsolatban. Amikor én beleindultam ebbe az egész örökbefogadásba, akkor nekem is volt egy ilyen rózsaszín felfújtló fém elképzelésem, és így tovább. És most már, hogy lassan idestova 10 éve ebben dolgozunk, gyökeresen megváltozott ezzel kapcsolatban a véleményem. Tehát ha nekem választanom kéne egy egyetemista megesett és egyébként karrierépítő kisasszonynak a gyermeke, és egy ad abszurdum földeken dolgozó, akár kicsit romos, fokhíjas és így tovább cigányasszonynak a gyereke között, akkor egyértelműen a cigányasszony gyerekét választanám.
Mert ilyen vagy.
Ugye később, aztán majd, hogy nő a gyerek, beszélgetünk vele, meg elmeséljük a történetét, és ezen úgy lehet filozofálni, hogy mit a nehezebb elmesélni, hogy egy olyan történetet, ahol tényleg a szegénység, a kiszolgáltatottság, és ahol nem volt más döntés, vagy ahol lett volna más döntés, és ahol viszont esetleg egy kicsit jobb helyzetből adták örökbe. Ezt nem tudom eldönteni. Például azon is az örökbefogadó szülők szoktak görcsölni, hogy most van, aki azon görcsöl, hogy hogy mondjam meg a gyerekemnek, hogy az anya mondjuk két gyereket otthon nevel, és csak téged nem. Van, akinek meg az a nehéz, hogy hogy mondjam meg a gyerekemnek, hogy te egy olyan családból származol, az összes gyereket ki nem kiemelték. Tehát egy ezzel lehet vitázni, hogy mi a nehezebb, a kisebb vagy a nagyobb tragédia. Én mert ezt megint, nyilván nem lehet így méricskélni.
Én itt megint azon szoktam gondolkodni, hogy egy jobb anyagi helyzetű családban sem, ha kell, tehát ha nem kell az a gyerek, tehát mondjuk kenyér lenne neki, de szeretet nem, akkor talán jobb, ha örökbe adják. Mert az nem minden, hogy etetjük a testét, de nem szeretjük. És az anya így dönt, hogy számára ez az elfogadható, hogy örökbe adja a gyereket, akkor adjuk örökbe. Vannak érthetetlen helyzetek, vannak, amiket mi nehezen dolgozunk fel, hogy miért mennek onnan örökbe gyerekek, hogy kerülhet ilyenbe egy anyuka, vagy egy család, hogy nem hajlandó a család tudomásul venni, hogy terhes a lány, otthon lakik, hazajár, látható rajta, és senki nem látja, tök egészséges élet újszülöttet szül, és a szülei, akik jómódúak, megtehetnék, és lehet, hogy a lánynak az egyetemen halasztania kéne egy évet, de hogy tök megoldható lenne. Csak egyszerűen annyira kizárják ezt a lehetőséget, hogy ott van egy baba. De az egyik ilyen nagyon nehezen feldolgozható esetem, az egy olyan volt, egy nagyon-nagyon helyes kislány szült egy babát, és úgy várt a kórházba vele, hogy fogta az ölébe a bébit, és hozta felém a bébit, így a hasa előtt így tartotta a pici babát, hogy nézzem meg, hogy mennyire aranyos. És nagyon sírt, hogy örökbe akarja adni, és én tök azt éreztem, hogy ő egyáltalán nem akarja örökbe adni, és elbeszéltem, hogy hívjuk fel az anyukáját, aki már akkor tudta, hogy szült egy babát, addig nem tudta, bár egy háztartásban éltek, és ez egy éppen hogy nagykorú lány volt egy relatív rendezett környezetben, és ő beszélt az anyukájával a telefonon, és én hallottam, amit mondtak egymásnak, és a kislány mondta az anyukájának, hogy itt van az alapítványtól a hölgy. És erre az anyukája azt mondta neki, hogy akkor intézd el gyorsan. És hogy nem kísért el sehova. Nem kísért el sehova, nem jött el vele sehova. Én végig szerettem volna, hogy eljöjjön az anyuka, ez a nagymama, aki nem vett erről a gyerekről tudomást. És ennek a kislányunk nem kellett volna más, csak támogatás. De otthon meggyőzték arra, hogy ez a jó döntése. Nagyon sajnáltam őt, nagyon.
Idén eddig hány örökbefogadás történt nálatok?
Sok, nem tudom. Nem számolom őket. Augusztusban nagyon sok babánk szokott születni. Most az augusztus az valahogy elhúzódott. Júliusban megszülettek a gyerekek. Egy picit korábban jöttek. Akkor nagyon sokat dolgoztunk június-júliusban. Aztán augusztus az lazább volt, ez nem azt jelenti, hogy nem születtek gyerekek. Nem tudom. Ez szerintem változó. Tehát nagyon sok minden, nem tudom mitől függ, de nagyon sok mindentől függ.
Akkor én még a várakozási időről kérdeznék, ez már többször elhangzott, hogy 3 év a várakozás az alapítványnál.
Én azt gondolom, igen.
Gondolom, ez egy átlag.
És nem ez teljesen átlag.
Nem mindenkinek ennyi.
Amikor az örökbefogadók felhívnak, és ezt kérdezik, hogy mennyit kell még várni, akkor mindig a dr. Palo Gábort idézem, hogy a gyerekek nem a babagyárban készülnek, mert ha ott készülnének, akkor csak látnám a rendelést, hogy ennyi darab ilyen származású gyereket szeretnék rendelni. Úgyhogy erre nem tudok reális választ adni. Minden gyerek a lehető legrövidebb időn belül kerüljön családba, ez a célunk. Tehát aki tőlünk kér segítséget ebbe, ott ne teljen el 24 óra se. Úgyhogy az anyuka megszülte a babát, és nincs mellette örökbefogadni szándékozó szülő. Én nagyon fontosnak tartom az időfaktort. Hát nem kritérium, de ha valaki mondjuk nem tud jönni örökbefogadni, mert külföldön van, vagy nem tudja munkáját ott hagyni, akkor ott én megmondom, hogy oké, lapozunk, majd visszatérünk rá. Tehát ha hiába történt a felajánlás, nem várunk. És amiért egyesznél hosszabb gondolkodási időt tudnak adni, hogy van a családoknak több nap is akár meggondolni, vagy hetek, az itt nincs. Tehát itt elég rapid módon kell dönteni.
Hát, hogy soha tenni a kisbabát?
Hát ketyeg az idő, és egyedül van egy gyerek a kórházban.
Mi nem hagyjuk hetekig kórházba a gyereket.
És akkor, ha valaki úgy jelentkezik hozzátok, hogy sok ilyen kikötése, sok elképzelése van, akkor az várhatóan többet vár, mint 3 év.
Várhatóan, igen.
Uh-huh. Tehát akkor lehet, hogy az 4-5 évet is már.
Ja, hát igen, igen.
Elfogadó az előbb.
Igen, tehát hogy hangsúlyozom, a gyerekeknek keresünk családot, azt mi nem szabályozzuk, hogy milyen gyerekek születnek, de azt tudjuk, hogy annak a gyereknek arra van szüksége, hogy minden szempontból elfogadja az a család, ahova ő kerül. Hiszen a hosszú távú sikeres örökbefogadás az ennek az alapja.
Egyébként tudok olyan esetről, amikor egy ilyen 100-as sorszám volt, illetve annyi volt körülbelül örökbe, illetve várakozunk, és 80-valahanyadik kapott gyereket. És ez úgy nézett ki, hogy elkezdte az elsőtől, és akkor ugye ott, ahol volt származási kikötés, ott lapozott, akkor akinél nem volt, ott fölhívta, és akkor ő azt mondta, hogy most füvesítenek, és nagy a por az udvaron, és most nem igazán alkalmas, és akkor mondta, hogy jó, és akkor lapozott. És a másiknál ott festés volt, és azért az Andi megkérdezte, hogy amíg egy gyerek felnő, az a 18-20 év, ugye, addig hányszor lesz még festve a lakás? Ezt így nem tudja megmondani, de most szerintünk ez így nem alkalmas, és akkor megint lapoz, és akkor jönnek azok, akik nem veszik föl a telefont, és akkor az előtt elmondottak miatt nem várunk.
Tehát ez még csak nem is egy nagyon beteg, vagy visszamaradott újszülött?
Teljesen egészséges újszülött.
Teljesen egészséges újszülött. Itt nem, ez csak annyi, hogy fölveszi a telefont, és elkezd telefonálni.
Szombaton reggel ilyen választ kaptam, hogy reggel 8 és 9 között, tehát hogy nem reggel 6-kor, mert akkor is szedtek telefonálni, de hogy 8 és 9 között telefonáltam, és felvette a hölgy, és azt mondta, hogy ő most reggelizik, úgyhogy hívjam később. Nem hívtam. Ez meg is ebédelhetett. De hogy alapvetően ugye a motiváltság az, ami nagyon fontos, hogy képes reagálni rá, eléri a párját, meg tudja vele beszélni, el tud jönni akár tényleg több száz kilométerre is, ha nem tud, tehát hogy mondjuk nincsen autója, akkor meg tudjuk oldani, tehát segítünk. De hogy alapvetően a gyereket nézem, és a gyerek meg nem várhat. És ez a kisbaba nem érdemli meg azt, hogy megnézzék 4-5-en, hogy mennyire cigány, vagy mennyire magyar, akkor olyan családot viszek oda, akit ez annyira nem érdekel, mondjuk csak az, hogy gyönyörű legyen.
Volt olyan, hogy egyedülálló sikeresen fogadott örökben állatok?
Nálunk gyakran van ilyen.
Igen?
Igen. Nem tudom a statisztikákat, de...
Jó, de igen. Esély.
Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy tudom az irányelveket, de hogy alapvetően, ha adunk nekik engedélyt arra, hogy örökbe fogadjanak, tehát a rendszer ad engedélyt egy egyedülálló örökbefogadónak, de gyereket nem, az igazságtalanság. Ha egy vérszerinti anya azt mondja az alapítványra, vagy az egyedülállóra, hogy én elfogadom ezt a történetet, akkor hol a hiba? Akkor vigye haza a kisbabát. Mindig sokat, nagyon körültekintően járok el, figyelem nagyon az egyedülálló örökbefogadókat, hogy megfelelő segítsége legyen. Azt látom, hogy vérszerinti családokban, és nem csak örökbefogadó családokban, hogy nem tudják jól felmérni azt, hogy mekkora energiát veszel egy kisbaba. És ha még egyedülállóként is fogad örökbe, de van társa, sokkal könnyebb. Tehát ha mondjuk azt elmondjuk, hogy csak tehát hogy a párnak az egyik fele vesz részt az örökbefogadási folyamatban, de van párja, az számomra is sokkal megnyugtatóbb, és az örökbefogadó számára is sokkal megnyugtatóbb.
Ez nem igazi egyedülállók.
Nem igazi egyedülállók, de van, igen, tehát hogy van segítsége. Egy újszülött hazavitele, tehát ez egy normatív krízis, ez egy nagyon nehéz helyzet. Aki már vitt haza babát, vagy van vérszinti gyereke, az tudja, hogy azért ez nem egy olyan nagyon klassz dolog, imádnivaló, csak mégis azért nehéz. Tehát, hogy nem egy olyan nagyon könnyű dolog, és kihívások elé állítja az embereket minden területen.
Ha más, nem csak abba gondolunk bele, hogy 2,5 órákat tud aludni legfeljebb. Az első időszakban mindenképp. Na, ez azért egy hét alatt le tudján pusztítani az embert fizikailag, meg idegileg is.
Tehát, hogy jól felmérni azt, hogy én képes vagyok, vagy hova tudok fordulni segítségért? Tehát ki az, aki nekem tud segíteni ebben a helyzetben? Egyedülállóként meg különös módon. Tehát, hogy ez az egy, amit nagyon figyelek, hogy legyen segítség az egyedülállónak. Ha nincs, akkor mindig sokat-sokat rugózok ezzel, hogy legyen.
De házaspárnál se rossz, ha van segítség.
Ja, én mindenkinek azt mondom, aki már fogadott örökbefészektől, hogy porcica ott marad, kaját lehet rendelni, mert nem ez a fontos most. Családot be lehet engedni azért, hogy főzzenek, takarítsanak, ha ez nagyon fontos. És segítséget kell kérni. És aludni kell, mert a gyereknek rád van szüksége, és úgy, hogy te kipihent vagy, nem pedig csak bőgsz, amikor ránézel. Képzeljétek el az ő helyzetét, a fáradtságtól csak bőgsz, ő megnéz egy nőt, aki sír a fölötte. Tehát ez egy abszurd. Jó, tehát nyugodtan, tehát aki bárhonnan fogad örökbe, ha kicsit nagyobbat is, akkor is tessék segítséget kérni. Az jó dolog.
Vannak ezzel kapcsolatban gátak az örökbefogadókban?
Igen, nagyon gyakran. Utánkövetés során szembesülünk ezzel nagyon sokat, hogy például nem mer haragudni a gyerekre.
És miért is kell haragudni a gyerekünkre?
Hát én azt gondolom, hogy ha az enyém, és én az ő anyja vagyok, és mondjuk betyár, akkor azért engedjem meg azt, hogy egy kicsikét mérges vagyok. Tehát, hogy például, amikor ül a kis motoron a kis másfél vagy két éves gyerekem, és pontosan tudja, hogy jön a lámpa, és ő a pirosnál át akar menni, tehát akkor merjek rá haragudni, akkor nem mondjam azt, hogy jaj, szegény gyerek, hát ez egy örökbefogadott szegény gyerek, hanem akkor mondjam azt, hogy már pedig leszállsz a motorról, mert az életeddel játszol, és az enyémmel is ezzel. De hogy alapvetően merjünk haragudni rá egy kicsikét, igen, hogyha olyan dolog történik.
És ha a kis kalapáccsal áll a kezében, és közben rád néz.
És úgy üti a csempét a falon.
És úgy üti, és te szólsz, és már fenyegeted, és ő még mindig, amikor azt látjuk, hiszen akinek van, az már tudja ezt, hogy már pedig ő fogja, és tekeri, és húzza, és megnézi, hogy hol pattan el.
Szóval ez fontos dolog szerintem a kötődésben is, hogy merjünk rájuk haragudni, mert hogy a mi gyerekeink ilyenek is, olyanok is, nem mindig csak a kis angyalkák. Szerintem ez fontos. Meg még amit látunk, hogy nem merik letenni. Tehát nem. Letenni. Konkrétan letenni.
Egész nap cipelik?
Igen. Uh-huh. Igen.
És akkor mi abban bízunk, hogy hamar megnő majd, és akkor és már nem fog elbírni.
Ezt nagyon sokszor szoktam is mondani, hogy nem baj, nem rakod le. Majd a derekad vagy a karod fogja azt mondatni veled, hogy lerakod, mert nem bírod tovább.
Tehát, magyarul egy örökbefogadott gyereknek is lehet határokat szabni.
Sőt, kell is. Tehát minden attól vagy szülő, attól lesz a szülő, hogy pontosan te vagy a felnőtt, aki képes határokat szabni, mert ő nem tud. Ő keresi ezeket a határokat, de ha nincs, akkor tovább szalad.
És bizonytalan lesz.
Vannak szerinted olyan típusú emberek, olyan tulajdonságok, amik valakit arra predesztinálnak, hogy ő jó örökbefogadó szülő lesz?
Én nem gondolok, én nem hiszek ebben, szerintem mindenki jó. Tehát aki szeretne gyereket, és örökbe szeretne fogadni, ő így lesz szülő. Van, akinek hosszabb az útja, van, akinek kacskaringósabb, van, aki megszenvedi, van, akinek könnyedén megy, de egy vérszenti gyereknél is ugyanezek az utak vannak. Tehát van, aki azt mondja, hogy én ilyen apa leszek, vagy én ilyen anya leszek, aztán születik egy tök másfajta gyereke, hát akkor alkalmazkodni fog. Most ebbe vagy hajlik, vagy törik, vagy recseg, de valahogyan ez majd összejön. Én azt gondolom, hogy ezek utak. Tehát én nem gondolom azt, hogy mindennek csak fekete vagy fehér, csak cigány vagy magyar, de hogy ezeket így össze lehet hozni.
És a Maros is meg, hogy a négy gyereketek, gondolom négy különböző út, és mind a négy gyereknél más válik be, és más...
Hát nagyon.
Más egyeniségek, gondolom, és ennek megfelelően más nevelési stílust követelnek meg.
Igen, én egyébként azt gondoltam, hogy én most hasonlottam meg magammal legutoljára, a múlt héten, mert hogy én azt gondoltam, hogy a negyedik az olyan könnyű gyerek, mint a második, és hát őt csak ilyen rápislogok, és ez már nem szabad, kisfiam. Tehát, hogy körülbelül én azt gondoltam, hogy ő vele is egy ilyen utam lesz, és hát rádöbbentett, hogy nem. És az iskolában döbbentem erre rá, hogy hát ezt abszolút nem. Tehát, hogy alapvetően tényleg nagyon más mind, és mindegyiket máshogy kell. De én azt gondolom, én hiszek az emberekben. Én hiszek abban, hogy erre mindenki képes. Így vagy úgy, meg tudja csinálni. Ki fogja magának találni, hogy hogyan, attól jó a családja, attól olyan, amilyen. Az örökbefogadásban én annyit szoktam kérni mindig, hogy elfogadás, elfogadás, elfogadás. De ugyanúgy, mint a párkapcsolatban. Ha el tudod fogadni a párodat mindennel együtt, a gyerekedet is el kell fogadni. Párokat leszokták cserélni, de a gyereket nem szokták, jó esetben. Tehát, hogy ez egy-egy komolyabb kapocs, azt hiszem, vagy remélem. Mert nekem egyetlen rémálmom van ez az örökbefogadás felbontása. Tehát, hogy nekem ez a statisztikai adat, ami az évi 4-5 felbontás, az engem mindig rémiszt, hogy ne jussunk el odáig.
Mármint az alapítványnál?
Ja, nem az alapítványnál. Hát az országban, nem, hát nem, mi nagyon, nagyon igyekszünk gondozni a családjainkat, tehát, hogy után követjük, segítünk, szakembereket szerzünk, megtartani, ha probléma van, a kamasz gyerekes problémákban is segítünk. Tehát tök jó hálónk van arra, hogy tudjunk segíteni, hogyha nevelési probléma van, ha részképesség hiány, ha figyelemzavar, ha bármi, akár, tehát hogy bármiben nagyon szívesen segítünk, mert hogy én ezt fontosnak tartom, hogy az örökbefogadás az örökre szóljon. Tehát én nagyon-nagyon hiszek ebben, hogy ez maradjon úgy, ha már egyszer megtörtént, bár legyen újszülött, bár legyen nagyobb gyerek, de az örökre szóljon. Ne bontsuk fel. Hát a vérszinti gyerekkel is lehetnek problémák, vérszinti gyerek is lehet ilyen vagy olyan kamaszkorba, és nem akarom elmondani, hogy a miénk az olyan lett, tehát hogy...
És azért úgy gondolom, elég jó feedback a két nagy gyerekünk.
Hát most már igen, de azért voltak kanyarok. Tehát, hogy azért nem volt olyan könnyű, és nem azért, mert örökbe fogadott. Tehát voltak nehézségeink, és én azt gondolom, hogy ne adjátok föl. Tehát az a gyerek a tiétek. Ti feleltek érte, egyszer elfogadtátok.
Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.
A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. www.mariaradio.hu